Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ha van Bibliátok, akkor nyissátok ki a Tesszalonikaiakhoz írt első levél első fejezeténél. És Pál bevezetőjéből fogunk egy néhány mondatot elolvasni. Itt szól a második verstől, kérlek álljatok fel az ige hallgatására. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy kiválasztottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is megállhatunk előtted. Uram, ennek az éneknek a dalaival szeretnénk megvallani, hogy te éltetsz minket. Uram, te adtál nekünk életet, leheletet, mindent. Uram, a te kegyelmedből létezünk, te vagy a teremtő. Köszönjük, Uram, hogy te adtad az újjászületést is az életünkbe. Uram, hogy amikor a bűneinkben halott állapotban voltunk, Uram, akkor te szóltál hozzánk az igéd által, szóltál hozzánk az örökkévaló evangélium által, és megváltoztattad az életünket, kihoztál ebből a halál állapotából, azért, hogy éljünk neked, hogy örökre veled éljünk. És köszönjük, Atyánk, hogy te vagy az, aki táplálsz bennünket. A te igéd szól a szívünkhöz. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd olyan, mint az eső és a hó, ami elvégzi azt a munkát, amiért te elküldöd az égből. És köszönjük, hogy olyan a te igéd, mint a sziklazúzó pöröly, ami megtöri az életünkben a hazugságokat, megtöri a beidegződéseket, azért, hogy te szerinted való gondolkodásmódunk legyen. És köszönjük, hogy olyan a te igéd, mint a tűz, mint az emésztő tűz. Istenünk, vágyunk a te jelenlétedre. Vágyunk most is, Uram, ahogy az őrök várják a reggelt. Uram, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy vágyik a lelkünk te hozzád, hogy ma is szólj hozzánk, ma is elégíts meg bennünket. Atyánk, jó a te jelenléted. Uram, erre vagyunk megteremtve, hogy előtted álljunk, hogy benned lélegezzünk, hogy téged egyre jobban megismerjen az életünk. Uram, ez a mi nagy felelősségünk, ez a mi nagy kiváltságunk. Kérlek téged, hogy ez a mai alkalom is, hadd legyen egy ilyen nap, amikor a te igéd tudsz szólni hozzánk. A názáreti Jézus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Spurgeontől ered az az idézet, Spurgeon volt a prédikátoroknak a fejedelme, ő azt mondta, hogy ha azt akarjuk, hogy az egyház, a kereszténység régi fényében tündököljék, akkor vissza kell térnünk az evangélium világos és egyszerű hirdetéséhez. És ennek a gondolatnak a jegyében készültem erre a mai alkalomra, és ez a szívemnek a vágya, hogy az evangéliumnak a fénye felragyogjon előttünk, és az evangélium hirdetésének a felelőssége is rákerüljön, rá nehezedjen a szívünkre. Az egyháznak a feladata, az evangéliumnak a hirdetése. Erre kaptuk a mandátumunkat Jézus Krisztustól. Amikor felment a mennybe, akkor azt mondta a tanítványoknak, és ezt minden hívőnek, hogyha álmából ébresztik, akkor is tudnia kell, hogy mi volt Jézusnak az utolsó küldetése, utolsó parancsolata a tanítványai számára. Azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek a nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én mondtam nektek, tanítottam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Az egyháznak van egy küldetése ezen a földön. Nem csak önmagunkban létezünk, nem csak azért vagyunk, hogy legyünk. Azért vagyunk, hogy képviseljünk egy ügyet, az üdvösségnek az ügyét, a megváltásnak az ügyét, azt az örökkévaló evangéliumot, amit Isten Jézus Krisztusban biztosított, nem csak a te számodra, egy csodálatos dolog, hogy te átélheted a megváltást, az egész világ számára ez Istennek az akarata. A legegyszerűbb embernek is, meg a legbonyolultabb embernek is. A leggazdagabbnak is, a legszegényebbnek is. A háztetőkről kellene az egyháznak hirdetnie az evangéliumot egészen addig a napig, amíg minden egyes törzs, minden egyes ember meg nem érti, és el nem jut hozzájuk. És amikor itt Pál apostol a tesszalonikaiakhoz beszél, általában a leveleit Pál így szokta kezdeni, hogy hálát ad a gyülekezetért, hálát ad a gyülekezetnek a létrejöttéért, azért, hogy milyen szeretettel fogadták őt, és még inkább milyen szeretettel és hittel fogadták az evangéliumot. Általában ki szokott emelni három dolgot, a szeretetüket, a hitüket, meg a reménységüket. És itt is ezt teszi Pál, talán ez a legrégebbi levele, az első Tesszalonika. És azt mondja Pál apostol, hogy hálát adok Istennek azért, hogy az evangélium eljutott hozzátok. És minden, testvérek, minden itt kezdődik, amikor az evangélium eljut egy pogány városba, Tesszalonikába, eljut olyan emberek közé, akik addig azt nem hallották, akik addig azt nem ismerték, Istennel kapcsolatban nem volt világos látásuk. Lehet, hogy hallottak ezt a szóbeszédet zsidó utasoktól, vagy zsidó kereskedőktől, de Tesszalonika ugyanúgy, ahogy Kolossé, ugyanúgy, ahogy Efézus, ugyanúgy, ahogy Szombathely, és meg lehetne sorolni ezeket a városokat, amik vannak a földön, Isten ismerete nélkül élnek. És egyedül az evangéliumnak az üzenete tud számukra egy olyan üzenetet közvetíteni, az evangélium üzenete az, ami őket az Isten ismeretére el tudja juttatni. Pál apostol azt mondja a kolossébelieknek, hogy hozzátok is eljutott az evangélium, ahogy az egész világra eljutott, és gyümölcsöt terem, ahogy nálatok is, attól a naptól kezdve, hogy elfogadtátok, és igazán megismertétek az Istennek a kegyelmét. Az evangéliumnak az üzenete az, ami által az emberek az Istennek a kegyelmét megismerhetik, és ki tudnak jönni olyan pogány szokásokból, báványimádásból, hamis istenek tiszteletéből, paráznasságból, tisztátalan életmódból, amiben addig benne éltek, amiben az ördög bele kényszerítette őket, mivel nem ismerték Istent. És az Isten ismeretének a hiánya, az minden esetben a bűnt szolgálja. Ha nem ismered Istent, akkor kényszeresen a bűnt fogod cselekedni. Nincsen középút, nincsen olyan, hogy vallásos emberként én eléldegélek, nem kell olyan sokat tudnom Istenről. Ha nem az Isten ismerete szerint élsz, hogyha nem az szerint gondolkodsz és cselekszel, akkor ki vagy szolgáltatva a bűnnek. És milyen gyümölcsökről beszél a Kolossé levél, hogy eljutott hozzátok az evangélium, és gyümölcsöt terem? Hát nézd meg a saját életedet. Ezek azok a gyümölcsök. Bűnbánatra jutottál. Az evangélium elsősorban azt idézi elő az emberekbe, hogy bűnbánatra jutnak. Nekem tetszett az, amivel Sanyi kezdte az alkalmat, hogy ő úgy gondolja, úgy képzeli el, hogy ami Istentől jönne üzenet, a mennyből, amit foghatnánk, az a veled vagyok. De ennek van egy elő, van ennek egy előzetese. Az, hogy Isten haragszik ránk a bűneink miatt. Hogy nem tud Isten velünk lenni, bármennyire akar, bármennyire vágyik ránk, ott van a bűn Isten és az ember között, és először ezt a bűnt kell eltávolítani az útból, és valóban Isten vágyik a velünk való közösségre, és ezért küldte le Jézust erre a földre. Ezért volt ez a mentő expedíció, ahogy Árpád szokta mondani, hogy Jézus a mennyei dicsőségéből lejött erre a földre, erre a sárgolyóra, erre a bűnökkel megterhelt világra, azért, hogy az embereket kimenekítse a bűnből. Ugye Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen. Azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem azt, ami elveszett. Jézusnak mentő küldetése volt ezen a világon. Ő tanított, ő hirdette az Isten országát, de elsősorban az embereket rángatta ki a bűneiből. Az embereket emelte fel a bűneikből. És nincs olyan nagy bűn, amiből Isten ne tudna bennünket kirángatni. Nincsen olyan nagy bűn, amiből Istennek a keze, Istennek a karja ne tudna bennünket kihozni. Azt mondja Pál apostol Tesszalonika belieknek, hogy amikor éltetek a magatok bűnös életébe, akkor Isten eljött közétek. Az evangélium világos, egyszerű hirdetésén keresztül eljött közétek a megváltásnak az üzenete. Eljött közétek maga a megváltó. És figyeljétek meg, azt mondja Pál apostol, hogy nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erőben, Szent Szellemben, megbizonyosodásban is. Amikor a tesszalonikaiak hallották az evangéliumot, az nem egy legenda volt számukra, nem egy mítosz volt számukra, ami valahol, valamikor talán történt, de nem biztos a keletkezése se. Nem, azt mondja Pál apostol, hogy erővel, a Szent Szellem erejével jutott el hozzátok az evangélium. Később azt mondja a Galatáknak, hogy úgy hirdettük közöttetek Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítették volna meg. Mint a közöttetek feszítették volna meg. És itt van az egyik fő gondolat, amit szeretném, hogyha hazavinnétek, az evangélium az mindig eleven, mindig hatékony üzenet. Nem veszít az erejéből, nem egy legenda, nem egy mítosz. És úgy gondolom, hogy a hitnek a legnagyobb akadálya az életünkben az, amikor a Bibliára, amikor Isten igéjére, amikor az evangéliumra, amikor Jézus Krisztusra elkezdünk csak mint egy legendaként tekinteni. És nem azzal a valóságos megtapasztalással éljük az életünket, mint ahogy az első századi keresztények élték. Az első századi keresztények számára az evangélium az egy húsvér valóság volt. Az egy húsvér valóság volt. És hogyha megnézitek, elolvassátok az evangéliumokat, Jézus életét, különösen az ő szenvedés történetét, vagy elolvassátok az apostolok cselekedeteinek a könyvét, ami az első kereszténységnek a kibontakozását mutatja be, akkor azt lehet látni, hogy szinte mellbevágó, szembe ötlő, hogy mennyire valóságos volt számukra a hit. Hogy amikor Jézust keresztre feszítették, az mennyire valóságos történelmi helyszínen történt, mennyire valóságos történelmi személyiségek voltak akkor ott. És hogyha elmész, mondjuk befizetsz egy izraeli útra, akkor azt látod, hogy lépten nyomon bármerre mész Izraelbe, abba a kis darabka földben, azt fogod látni, hogy mindenhol bibliai helyekbe ütközöl. Mindenhol. Szinte tapintható a történelem. Ezt nem azért mondom, mert én voltam, mert én még soha nem jártam Izraelbe, de tudom sokaknak a beszámolójából, hogy Izrael valahogy visszahozza az ember számára a múltat. Valahogy élővé teszi a Bibliát, hogy amit olvasunk ebben a könyvben, az nagyon távoli nekünk. De elmegyünk oda, és megtapasztaljuk. Ott vagyunk, ahol Jézus az 5000-et megvendégelte, ahol a halakat megsokasította. Ott vagyunk, ahol Jézus a hegyi beszédet elmondta. Ott vagyunk az olajfák hegyén, ahonnan majd várjuk vissza a messiást. Ott vagyunk ezeken a helyeken. Az evangélium nem egy legenda, az evangélium egy valóság. Valóságos történelmi események voltak azok, amiket leírt többek között egy történetíró. A harmadik evangéliumot Lukács evangélista írta, és Lukács a korának az egyik legmegbízhatóbb történésze volt. Az egyik legpontosabb történet írója volt. És még nagyon sokat lehetne erről beszélni. És Istennek az a vágya, hogy te is ma, itt a 21. században valóságosan megtapasztald az Istennek a munkáját az életedben. Ugyanis azt szeretném mondani nektek, hogy az első századi keresztények semmiben nem különböztek a 21. századi keresztényektől. Itt a 21. században eltelt közel 2000 év, vagy több mint 2000 év, semmit nem változott az Isten igéje. Nem vagyunk másodrangú keresztények, mondjuk az első századi keresztényekhez képest, csak azért, mert jóval később élünk. A szellemi dolgoknak nincsen múlt ideje. Istennek nincsen múlt ideje, ő egy örök jelen. Az ő igéje örök jelen idő. Mindaz, amit mond, amit ígér, az örök jelen időben van, és a hit az mindig itt és most. A hit az itt és most. Amit Isten mondott 2000 évvel ezelőtt, az számomra itt és most valóságos. Nem veszítette el az erejét, az az ígéret, amit Isten talán 3-4000-5000 évvel ezelőtt iratott le a Bibliában. Mint ahogy nem veszítette el az erejét, az a vér sem, ami ott a Golgotai kereszten cseppenként kifolyt Jézus Krisztusnak a testéből. Egy valóságos történelmi helyen, Jeruzsálem külvárosában, külterületén, ott, ahol a kivégzéseket szokták véghez vinni. Valóságos húsvér római katonákkal, valóságos kereszten folyt Jézusnak ez a valóságos vére. És ezért valóságos üdvösséget, szabadítást, gyógyulást, helyreállást tud adni nem csak az első századi keresztényeknek, nem csak az 5. századi kereszténységnek, hanem a 21. századi kereszténységben is ugyanaz az erő kell, hogy megjelenjen, mint amit láthatunk az első századi kereszténységben. Titeket nem szokott meglepni, amikor olvassátok az apostolok cselekedeteit, hogy milyen erő van benne, hogy az első gyülekezet milyen erővel rendelkezett. Szabadító szolgálatok voltak az Isten tiszteleteik. Hatalmas jelek és csodák követték az evangéliumnak a hirdetését. Miért nincs ez most? Bennünk lehet a hiba? Miért nincs ez most? Újra mondom, szellemi dolgoknak nincs múlt idejük. Amit Isten 2000 évvel ezelőtt meg tudott tenni, azt ma ugyanúgy meg tudja tenni, ugyanazzal az erővel rendelkezik, ugyanazzal a hatalommal rendelkezik. 21. századi keresztények nem vagyunk másodrangú keresztények. Ugyanaz az üzenetünk, ugyanaz a személy, akiben hiszünk, Jézus Krisztus. Ugyanaz a megváltás, ugyanaz az örök élet. És Isten adjon nekünk kegyelmet arra, hogy a hitünket merjük, tudjuk gyakorolni abban, hogy Isten ma is tud cselekedni az életünkben. És azt mondja Pál apostol, hogy eljutott hozzátok ez az evangélium, és gyümölcsöt termet a ti életetekben is. És az a vágyam, az a szívemnek a nagy vágya, hogy itt Szombathelyen is az evangéliumnak ez a világos, egyszerű hirdetése. Mert sokszor az egyház annyi minden mást prédikál. Annyi minden mást képvisel. És újra ezt szeretném mondani, amit az elején mondtam, az egyháznak az első számú feladata az az, amit Jézus utoljára parancsolt nekünk. Az evangélium hirdetése. A Máté 28:20. És az a vágyam, hogy amikor ez az egyszerű evangélium megszólal itt a gyülekezetben, kizendül, ahogy itt írja a Károli fordításban, a tesszalonikaiaknál, hogy ki zendült tőletek az Istennek a beszéde, hogyha ki tud zendülni az evangélium a gyülekezetünkből, és még biztos több gyülekezet is van itt Szombathelyen, akik ezt felvállalják, akkor ugyanazokat az eredményeket, ugyanazokat a gyümölcsöket fogja megteremni, mint amit megtermett az első században. Ugyanúgy megtérés lesz, ugyanúgy újjászületés lesz, ugyanúgy Szentlélekkel való betöltekezés lesz, ugyanúgy hitben való életet fog eredményezni. És nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy mit hirdetünk, mert amit hirdetünk, az emberek azt fogják elfogadni, vagy nem fogadni el. De Istennek az a vágya, hogy az evangélium hirdetődjön ezen a földön. Miért? Azt mondja Pál apostol, hogy ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentléleknek az örömével fogadtátok be az igét. Újra mondom, itt egy ugyanolyan gyülekezetről van szó, mint a szombathelyi baptista gyülekezet. Csak őket tesszalonikai pont-pont-pont gyülekezetnek hívták, akkor még nem voltak ezek a felekezetek, bibliai gyülekezetek voltak, Jézus Krisztusnak a tanítványai voltak. Tehát az evangélium azt végezte el számukra, hogy a sok üldözés közepette is Jézus Krisztusnak a követőivé lettek ezek az emberek. Szeretnénk, hogyha a gyülekezetnek a sorait, a gyülekezetben ezeket a most üresen levő székeket olyan emberek töltenék be, akik Jézus Krisztusnak a követői. Nem egyszerű vallásoskodó baptista emberek, hanem keresztények, akik odaszánják az életüket életre halálra az Úr Jézusnak. Akik készek mindannak az áldozatnak a meghozatalára, amivel a kereszténység jár. Akik követik a bárányt életre halálra. Róluk szól például a Jelenések könyve. És róluk szól az egyháznak a legértékesebb, legdrágább része, amikor mártírokként az életüket adták az Úrért. Sok üldöztetés közepette. Az Úrnak a követői lettek. Ha a tiszta, hamisítatlan evangéliumot hirdeted, akkor az Úr követői lesznek azok, akik befogadják azt. Nagyon fontos, hogy mi az az üzenet, amit elmondunk ennek a világnak. Egyedül az evangélium tud valakit Jézus Krisztus követőjévé tenni. Filozófiák, teológiák nem képesek erre. Ha az egyház mindenféle filozófiákat kezd el hirdetni, ahelyett, hogy az arról szólna, ami ebben a könyvben van a két borító között, akkor nem Jézus Krisztus követői lesznek azok, akik úgymond a gyülekezetbe fognak kerülni. Hanem érdeklődők, okos emberek valószínűleg nekünk az evangéliumot kell hirdetni, ahhoz, hogy Jézus Krisztus követőivé váljanak az emberek, és a mi követőinké is, tehát hogyha szeretnénk, hogy a gyülekezetbe is eljöjjenek, és itt éljék meg a hitüket, ehhez ez kell. És azt mondja itt, hogy sok zaklatás ellenére a Szentléleknek az örömével fogadtátok az evangéliumot. A keresztényi lételeteket. Ahányszor elolvasom a Bibliát, mondjuk az első keresztényeknek az életét, azt látom, hogy ezek az emberek, amellett, hogy a Szentléleknek az erejében jártak, és Jézusnak elkötelezett életük volt, az életüket nagy mértékben jellemezte az öröm. A sok üldöztetés kellős közepén ezek az emberek tudtak örvendezni. Péter azt mondja az első levelében, hogy kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elnyertétek a hitetek célját, a lelketeknek az üdvösségét. Pál apostol azt mondja a Filippi 4-ben, örüljetek! Ismét mondom, örüljetek! És szeretném itt is megkérdezni, hogy ez az öröm, ez miből táplálkozik a te életedben? Ugye énekeltük itt az utolsó énekben, hogy nekem többet ér Jézus, mint arany, ezüst. Ragyogás, dicsőség, pénz, szép ház, mindennél többet ér. Az evangélium, az valójában Jézus maga. Az ő története, az ő személye. És amikor egy ember ezzel az örömhírrel találkozik, akkor a Szentléleknek az öröme jön a szívébe. Mert a Szentlélek örvendezik akkor, amikor Jézusról hallhat az ember. A Szentlélek örvendezik akkor, amikor valaki befogadja a szívébe Jézust. Az öröm kell, hogy megjelenjen az arcunkon. Ez a legnagyobb evangelizációs bomba, ami csak van számunkra. A legnagyobb evangelizációs fegyverünk, a mosolyunk, az örömünk. Amikor hétfő reggel úgy tudsz elmenni a munkahelyedre, hogy mosoly van az arcodon. Amikor a világot zavarba ejted. Hogy te tudsz örülni, akkor is, amikor mindenki más csak szomorkodik. amikor mindenki más csak unottan, monoton módon megy be a munkahelyére. Te akkor is tudsz örvendezni. Az öröm az a keresztényeknek a nagy kiváltsága. Az öröm Istennek az ajándéka, ami azáltal jön, hogy befogadod Jézust a szívedbe, és napról napra vele jársz, és ez olyan, mint amikor a nap felkel, és adja a melegét. Az életedben is felkelt Istennek a napja, és adja a melegét. És hogyha már maradunk ennél a párhuzamnál, hogy az evangélium az nem egy legenda, nem egy mítosz, nem egy ilyen megfoghatatlan mitológiai dolog, az evangélium az örök. Ugyanúgy, ahogy a nap is, bár az nem örök, de már mióta ott fent van az égen és ragyog. És nem mondjuk rá, hogy ó, milyen öreg már ez a szegény nap. Hanem mai napon is élvezzük a melegét, ma is élvezzük ennek a melegét, életet ad valamilyen mértékben erre a földre. Ugyanígy van az evangélium is. Lehet, hogy már régi, lehet, hogy már 2000 éves, de nem veszítette el a fiatalságát. Nem veszítette el a tündöklését, a ragyogását. Ma ugyanolyan eredményekre képes, mint amilyen eredményekre képes volt az első században. Tegnap volt egy érdekes élményem, ezt szeretném elmondani nektek. Hát Kárpát-aljasiul úgy mondanánk, hogy elbűnöztem. Ez olyan dolgokra vonatkozik, amik nem igazán bűnök, de azért nem is igazán az elkötelezettségét bizonyítja az embernek. A három gyermekemmel elmentem Sopronba kirándulásra, és hát aki valamennyire ismeri a magyar labdarúgás helyzetét, azt tudja, hogy a Haladás jelenleg ott játssza a hazai mérkőzéseit. És hát a három gyermekemmel elmentem egyet kirándulni, városnézés. Ha már ott voltunk, hogy Hofi mondanám, mit ad Isten, vagy hogy nem elvtársak, így eljutottunk a Haladás mérkőzésre is, és hát olyan furán csinálták meg, hogy az összes szombathelyét egy részre terelték be, úgyhogy így teljesen bekerültünk a Haladás B középnek a kellős közepére. Most elképzelhetitek az embereket, akik ott voltak, enyhén vagy erősen illuminált állapotban, és hát nagy hangzavar is volt, és hát én ott voltam a három gyermekemmel, 9, 11, 13 éves kis gyerekekkel, és hát gondolkodtam, hogy micsoda felelősség apaként, keresztény apaként egy ilyen helyre elhoznom őket. És aztán, ami miatt elmondom ezt, egyébként a Haladás nyert 2-1-re, tehát azért annyira nem volt problémás a dolog, de ami miatt elmondom ezt, az az, hogy én régebben ebbe a világba éltem. Ennek voltam a része, és itt most is találkoztam olyanokkal, akik emlékeztek még a 25 évvel ezelőtti Csabira, vagy a becenevemen, ahogy szólítottak, és odajöttek, és beszélgettünk, és láttam, hogy mennyire lestrapált az életük. Láttam, hogy a bűn mennyire tönkretette az életüket, és egy felelősség nehezedett a szívemre, és egyfajta vád is, hogyha én akkor elmondom nekik az evangéliumot 25 évvel ezelőtt, volt jó néhány, akinek akkor elmondtam, még friss megtérőként, de hogyha még nagyobb erőfeszítést tettem volna, hogy ezek az emberek akkor még fiatalon megismerjék az Urat, akkor most nem lennének ilyen problémák között. Nem lennének ilyen mélységes bűnökben, alkoholizmusba, hát mondhatom, hogy báványimádásba és egyéb dolgokba. Az evangéliumnak ereje van arra, hogy ilyen emberek közé is bejusson. Hogy ilyen embereknek az életét is megváltoztassa. Hadd kérdezzem meg, mikor volt utoljára, amikor a régi életedbe, most idézőjelben mondom, visszamentél. Olyan emberek közé visszamentél, akikkel korábban együtt voltál. De nem azért, hogy bulizd velük, hanem azért, hogy elmondd nekik az evangéliumot. Sokszor azt látom, hogy az evangélium terjedésének az egyik nagy akadálya, amikor magunkba zárkózunk, bezárkózunk a gyülekezet négy fala közé, és egymást sózzuk, egymást nagyon jól érezzük magunkat, mi vagyunk a föld a világ világossága, a föld sója, és nagyon jól tudunk világítani magunkban. De vajon tudsz-e abban a közegben is világítani, amiből kijöttél? Vajon van-e erő benned, mert nagyobb az, aki benned van, hogy visszamenjél, és bizonyságot tegyél, segítő kezet nyújtsál annak, aki még nem az Úré. És hála Istennek azért voltak néhányan az én korábbi baráti körömből is, akik befogadták Jézus, és ma gyülekezetbe járó keresztény emberek. Isten azt akarja, hogy az evangélium üzenete egyszerűen, világosan megszólaljon, és hogy az embereknek ugyanúgy meglegyen a lehetőségük arra, hogy befogadják Jézust a szívükbe. Mert ez a megoldás a világ problémáira. Ez a megoldás egy alkoholista ember számára, ez a megoldás egy a gondolataiban nagyon elfoglalt ember számára, nagyon finoman fogalmaztam, ez a megoldás egy prostituált számára, minden ember számára az evangélium is. Amikor befogadják, akkor nagy öröm van, ahogy Samáriában is nagy öröm volt abban a városban, amikor Fülöp hirdette nekik az evangéliumot. Az evangélium Krisztusnak az örömét hozza el az emberek szívébe. És így már el is mondtam nektek a következő részt, amikor azt mondja Pál tovább a tesszalonikaiaknak, hogy példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde. De nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhova eljutott a ti Istenbe vetett hiteteknek a híre. Szeretném megkérdezni, a szombathelyi gyülekezet Istenbe vetett hite hova jut el? Milyen messzire tud eljutni? Ismernek-e bennünket úgy, hogy van Szombathelyen egy gyüli, amelyik mer hinni az Úrban, van Szombathelyen egy gyülekezet, amelyik hirdeti az evangéliumot, és nekem az a szívem vágya, és ezért szoktam imádkozni, szinte minden esetben, amikor a gyülekezetemért imádkozom, hogy Isten támasszon evangélistákat közöttünk. Támasszon olyan embereket, akik az evangéliumot ezzel az egyszerűséggel, ezzel a világossággal el tudják mondani a hitetlen ismerőseiknek, barátaiknak és kívülállóknak. És persze az evangélium hirdetése az nem csak Billy Grahamekre bízatott, hanem mindnyájunkra bízatott. Egyenként. Talán a leghatékonyabb módja az evangélium hirdetésének az, amikor te magad elmondod, hogy mit tett az életedben az Úr. Az első századi keresztények között, hogyha olvassátok az apostolok cselekedeteit, azt olvashatjuk, hogy az üldözés szétszórta őket, és ezek a egyszerű keresztények elkezdtek beszélni a szomszédaiknak, elkezdtek beszélni ismeretlen embereknek, a piacon megállítottak embereket, és Jézusról beszéltek. És így terjedt az evangélium. Így jött létre többek között az antiókiai gyülekezet. És jó az, amikor egy gyülekezetet arról lehet megismerni, hogy evangélizál. Hogy felvállalja az evangélium hirdetését. Van egy másik mondás, mostan akitől van, az így nem jut eszembe a neve, azt mondja, hogy az egyház mindenféle egyéb dolgot felvállal és végez, de vajon miért nem végzi az evangélizálást? Tehát annyi mindent teszünk, szociális dolgoktól szükségesek. Nevelési dolgoktól ezek is szükségesek. Iskolák fenntartása nagyon szükséges. Kell, hogy a kereszténység hatással legyen ilyen módon is a világra, de vajon a legfontosabb feladatunkat, az evangélium hirdetését mennyire tudjuk betölteni? És ha semmi más nem jegyeztek meg ebből a mai ige hirdetésből, legyen ez, hogy az evangélium az az egyháznak a felelőssége. Az evangélium hirdetése az egyháznak a felelőssége. És azt mondja végül Pál, szükségtelen erről bármit mondanunk nektek, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a báványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Hogyha megnézitek az első keresztényeknek a teológiáját, az nagyon egyszerű volt. Egyszer én is szolgáltam itt közöttetek erről, hogy milyen egyszerű teológiával rendelkeztek ezek az első századi keresztények. A teológusok jóval később születtek meg, jóval később végezték el azt a hatalmas munkát, könyvtárnyi munkát, amit ma ismerünk. Az első keresztények nagyon valóságos, nagyon személyes módon tapasztalták meg a kereszténységet, megtértek az evangélium hirdetésére, befogadták a Szentlélek örömével, hirdették, és várták vissza Jézus Krisztust. És volt bennük egy nagyon erős, nagyon határozott várakozás Jézus Krisztus visszajövetelére. És azt mondták, hogy mivel ilyen kevés az idő, ezért nagyon-nagyon gyorsan végeznünk kell a munkánkat. És meg voltak róla győződve, hogy Jézus nagyon hamar visszajön. Ezért vitték az evangéliumot. És nem mondok nagy dolgot, hogyha azt mondom, hogy ma Jézus visszajövetele közelebb van, mint az első századi keresztények idejében volt. Ma közelebb van hozzánk Jézus visszajövetele. Itt van az ajtó előtt. Vajon munkában talál-e bennünket az Úr? Vajon az evangélium munkájában talál-e bennünket az Úr? A világ tele van olyan emberekkel, akik még nem hallották az evangéliumot. A világ tele van olyan emberekkel, akik között tegnap én is voltam a haladás mérkőzésen. A világ tele van olyanokkal, akik semmit vagy nagyon keveset tudnak az evangéliumról. És emiatt bűnökben élnek. És a bűn a legrosszabb rabszolgatartó. A legrosszabb rabszolgatartó. Mert elveszi egy gyermeknek a gyermekkorát, elveszi egy ifjúnak az ifjúkorát, elveszi egy középkorú embernek a középkorú életét, egy idősnek az időskori életét, függőségekbe viszi bele. Isten ismerete nélküli élet a legrosszabb élet. És keresztények, minden okunk megvan az örömre. És minden okunk megvan arra, hogy ezt a sürgető üzenetet, ezt a legfontosabb üzenetet a világ számára elmondjuk. Amen. Imádkozzunk még. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy az életünkben munkálkodsz. Köszönjük neked, Atyánk, hogy megtérhettünk a bűnünkből, elfogadhattuk Jézust személyes megváltónknak. Köszönjük neked, hogy a kereszten kifolyt vér megmosta az életünket, kimosott bennünket az összes múltbeli bűnünktől és a mai napi bűnöktől is megszabadít. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ránk bíztad az evangélium hirdetését. Köszönjük ezt a gyülekezetet itt Szombathelyen. És azért imádkozunk, hogy be tudjuk tölteni, Uram, a te szíved vágyát, hogy el tudjuk érni az embereket ezzel az evangéliummal. Atyánk, hogyha elég közel vagyunk hozzád, akkor halljuk a te szívednek a dobbanását. Halljuk, Uram, hogy ma is ez a kérdés, hogy ki megy el a követségünkben. Ki fogja hirdetni az evangéliumot nekik. Köszönjük, Uram, hogy te ma is ezt üzened az egyháznak. Hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Kérünk téged, Atyánk, hogy a szívünket gerjeszt fel a lélekmentésre. Szeretnénk olyan életet élni, hogy minden körülmények között róla tehessünk bizonyságot. Mert szeretnénk, ha ez a város megtérne te hozzád. És köszönjük, Uram, hogy az evangéliumban ma is ugyanaz az erő van, mint ami volt 2000 évvel ezelőtt. És ugyanolyan eredményeket, ugyanolyan gyümölcsöket hoz létre, mint az első században. Köszönjük neked ezt, Názareti Jézus nevében. Ámen. Az Úr áldja meg benneteket.